Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a magyar zeneszerző társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Brandenburg Ádám, Artisius díjas zeneszerző, egyetemi tanár. A Színház és Filmművészeti Egyetem tanára, ahol alkalmazott zeneszerzést és filmzene analízist oktat. 32 éves. Szervusz, Ádám! Üdvözöllek, ez itt a Hangok közt nevezetű podcast, amiben három meglepetés zenén keresztül fogjuk vizsgálni az alkotáshoz fűződő viszonyodat. Az első kérdésem az az lenne hozzád, hogy emlékszel-e a legelső hangra, amit leírtál?
Jó, az talán gimnazista koromban volt már. Aha. Ilyen nagyjából ilyen 15 éves koromra, emlékszem, vagy 16 éves koromra, amikor egy ilyen, hát ez időtájt, ilyen nagy szerelmese voltam Vivaldi muzsikájának, és akkor egy ilyen nagyon furcsa összeállításra, tehát egy ilyen fuvola kvartetre elkezdtem komponálni egy szekvenszer programban, és akkor ahhoz jegyzetelgettem magamnak pár hangot, és talán ez lehetett az, de hát eléggé viccesen hatna, hogyha ezt most így vissza kellene hallgatni.
És idáig hogy jutottunk el? Ja, tehát olyan szempontból, hogy azért nem rögtön egy szekvenszer programmal szokták elkezdeni a komponálást, tehát hogy bizonyára volt azért ennek valami előzménye is.
Hát szerintem az ilyen organikusan alakult nálam, hogy valószínűleg a legtöbb embernél is, hogy elkezdtem hangszeren tanulni, szerintem ilyen 6-7 éves koromban, inkább talán 7, zongorázni, és akkor elkezdtem improvizálgatni, rájöttem arra, hogy ez nagyon izgalmas dolog, hogy az ember maga talál ki dolgokat, hogy nem kell ragaszkodnom a kottához, ami ott van. Ez így általános iskolában viszonylag a kott azért zavarni szokta, vagy engem egy kicsit zavart ez a dolog, hogy abból kell kiindulni mindig. És akkor mindig elkalandoztam onnan valamilyen irányba. Szerintem amúgy ez sokaknál szokott így alakulni, és nagyon megtetszett, hogy így a saját képemre formálhatok egy-két hangot azokból az anyagokból, amik ott voltak.
És az improvizálás, az nem adta ki a magát úgy, hogy akkor viszont amit improvizálsz, ez nagyon megtetszett, ezt akkor le is írom, hogy rögzítsem a dolgot?
Érdekes, hogy ez az igény nem alakult ki bennem. Talán inkább az történt, hogy mivel nagyon szerettem zenélni és zongorázni, és zene közelben lenni, ezért majdnem napi szinten átjátszottam az ötleteket. Nem hiszem, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy repertoár volt akkoriban, de...
De hogy tulajdonképpen akkor dolgozgattál azokon az ötleteken, amiket megtaláltál improvizálás közben?
Valószínűleg igen, hogy gyúrtam, csavartam egy kicsit őket, de ezek inkább így fejben voltak.
És ezek merre manifesztálódtak? Tehát aztán volt ennek valami végeredménye, vagy csak egy teljesen magánszórakozás volt?
Hát ez inkább magánszórakozás volt. Olyan volt a konziban, emlékszem, hogy... egy-két ilyen emlék megmaradt ezekből, és mintha azokból bontakoztak volna ki darabok.
És konziban milyen hangszerrel mentél?
Én érettségi után mentem a konziban.
Ja, az érettségi után, hogy úgy
alakult, hogy elkezdtem a zongorát, és onnan leágaztam így a jazz zongora, illetve a gitározás irányába, a könnyű zene felé, és akkor talán ilyen 14-5 éves koromban jött az elgondolás, hogy mégiscsak zeneszerzéssel szeretnék foglalkozni.
És akkor így már a konziban zeneszerzésen voltál.
Így van, és akkor a gimit meg már elvégeztem, és akkor onnan 2 évet tanultam a Bartók konziban, és utána mentem a zeneakadémiára.
Viszont az, hogy te elmentél jazzistának, akkor az azt jelenti, hogy viszont akkor az a fajta kreatív zene érdekelt igazából jobban, tehát ez a fajta állandó figyelem a másik irányába. Ugye? Tehát nem a leírás, hanem az adott pillanatnak a teremtése.
Így van, igen. Tehát az improvizáció az egy, most már nem, amúgy érdekes, hogy ahogy telik az idő, egyre távolabb kerül hozzám ez az improvizációs intuitív zeneszerzés, de akkor meg ez volt a teljes világ.
Tehát, ezt kicsit kapirgáljuk, jó? Hogy egyrészt, hogy mi volt az, hogy ami ebből az intuíciós és improvizációs dologból egyszer csak azt mondatta veled, hogy írd le, és mi az, ami most éppen a visszajára fordul, hogy ez mi lehet szerinted ennek az oka?
Hát, hogy ezen a folyamaton nem gondolkoztam meg, tehát hogy most megfogtál ezzel, de lehet, hogy ez azért is van, mert ugye a konziban meg később akkor rákényszerültem arra, hogy a gondolataimat valahogy papírra kell vetnem.
Vagy az mert ott már zeneszerzés szakon voltál, de valami odáig elment, hogy zeneszerzés akarsz lenni, a zeneszerzés szakra.
Igen. De hát igazából nekem a notációval nem kapcsolódott össze a zeneszerzőség akkoriban még. Tehát, hogy ez tényleg egy intuitív szegmense volt a zenélésnek, és gyakorlatilag az, hogy készültem a konzulba, és Horváth Bálinthoz mentem el, volt egy személyes ismerettségünk, és akkor ő vetette föl, hogy oké, de akkor ezeket le is kellene írni.
És akkor tehát azt gondoltad, hogy, azt gondoltad, hogy úgy lesz a zeneszerző, hogy ezt csak így megmutatod így fejből, és akkor valami majd lesz.
Nem, ezt tudtam, hogy összetartozik ez a kettő dolog, tehát hogy papírra is kell vetni a gondolatainkat, hogy mondjuk maradandó lehessen, de akkoriban igazából nem ezt foglalkoztatott, hanem maga a zene csinálás. A színházakban szokták így mondani, hogy színház csinálás, így valamennyire. Ilyen apró részletekben nem merültem el ilyen pragmatikus gondolkozásra, hogy akkor ez hogy lehetne amúgy minél szakszerűbben csinálni. És akkor talán amúgy olyan volt, hogy jazz zongorából improvizációt le kellett írni. Vagy valamilyen, egy blues körre kellett valamilyen témát kitalálni. Erre mondjuk emlékszem, hogy ilyesmik voltak 13-4-5 éves koromban.
De ezek gondolom inkább ilyen stílus gyakorlat.
Ez olyasmi volt, így van. De hát mivel ugye akkor már elkezdtem leírni a gondolataimat, így valahogy ez az improvizációs dolog, ez ki is veszett, szerintem azért is, mert egyre kevesebbet jazzzenéltem. Tehát lényegében amúgy a konzitól kezdve ez ilyen nagyon-nagyon csak ilyen, hogy mondjam, hobbi szinten, a saját magam kettelésére néha-néha otthon játszom.
És emlékszel arra, hogy mi volt az a pont, amikor azt mondod, hogy a jazz zene helyett inkább elkezdett érdekelni a nevezzük kortárs zenének, a jazz is az. De hogy nevezzük ezt a modern kortárs zenének, hogy mi, volt valamilyen olyan behatás, vagy hallottál valamit, amire azt mondtad, hogy akkor inkább errefelé, mert ez izgalmasabbnak tűnik?
Az arra kristálytisztán emlékszem, hogy így stílus szerint bennem sosem volt semmiféle ilyen kizárók a zenében. És talán nem is tettem nagyon különbséget amúgy stílusokkal kapcsolatosan. Tehát olyan nem volt ilyen kizárók, hogy én most csak jazz zenével foglalkozom, és utána csak klasszikus zenével. Ezek ilyen ösztönösen mindig, amúgy a könnyű zene is nagyon foglalkoztatott, meg a komoly zene, vagy a klasszikus zene is. És hát a kérdésedre a válaszom az, tehát hogy gyakorlatilag mi az, ami átterelt inkább a klasszikus irányba, az talán az volt amúgy, bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy az érdekelt, hogy mi az a terület, ami a legprecízebben, a legteljes körűbben foglalkozik a zenével, és így arra jutottam magamban, hogy az a klasszikus zeneszerzői étosz, attitűd, vagy nem tudom ezt minek lehet nevezni, és akkor így adta magát, hogy ez az irány legyen.
De ez az igény, ez honnan jön? Hogy mi az, ami a legteljesebben foglalkozik a zenével? Ez hogy merült fel egyáltalán?
Ez jó kérdés. Én nem sok szempontból tartom magamat maximalistának, mondjuk ez a fajta belső késztetés, ez mondjuk egyfajta maximalizmus lehetett. Én szeretem azt mondjuk, hogyha valamivel foglalkozok, akkor azzal úgy foglalkozzak, hogy arról azért mondjuk mindent tudjak lehetőség szerint. Aztán közben rájöttem, hogy minél többet tudok valamiről, amúgy annál kevesebbet tud az ember. De akkoriban ez így megfogalmazódott bennem, hogy mindent a zeneszerző lát át, az partitúrát, a teljes hangszerparkot, nála születik meg a zene, az alkotási folyamat nála alakul ki, akkor ez lesz az, ami így lefed mindent a zenén belül.
Hát, tehát akkor valószínűleg egy zenélési vágyról van szó, és azt kerested, hogy ez hol lehet a legjobb. Tehát, hogy mi az, ami teremti a zenét, és akkor, vagy hogy tulajdonképpen mi az, ami által van zene, és akkor itt találtad meg a zeneszerzőséget.
Valószínűleg igen. Igen. De közben pedig ösztönösen meg írtam zenét addig is, csak mondjuk én ezt nem fogalmaztam meg magamnak, hogy na ez most a zeneszerzés, amit éppen csinálok a zongoránál.
Aha. Úgy. És volt bármilyen minta, amit láttál magad, de családilag, vagy valahol a rokonságban, nem muszáj, hogy tehát ez nem muszáj zenész legyen, hanem egyáltalán alkotó ember, ahogy azt látod, hogy ez.
Olyat nem láttam így a családom belül, és a közvetlen környezetemben is nehezett tudnék mondani, ami így mondjuk így az életem elején lett volna, és ez ilyen szimpatikussá válik.
Aha. Ez érdekes, amiként mondasz, mert hogy teljesen olyan, hogy tulajdonképpen, ahogy ilyen szép lassan így balról bekerülted a zeneszhez is, hogy mindenfelé próbálkozol, és akkor egyszer csak a zeneszhez. És figyelj, és amikor odáig eljutottál, akkor le kell írni a hangokat, az mi lehetett az igény? Azon kívül, hogy felvételizni akartál a konziba, és le kell írni, de hogy volt még egyéb, tehát hogy azt mondod, hogy egy szekvenszerre, és még pont egy szekvenszerrel kezdtél dolgozni.
Mert ott az ember vissza tudja hallgatni, egyben van egy szomorikus élmény egyből az embernek, és nem csak az, hogy nézegeti a kottapapírt, és akkor majd zongor valamit így sikerül visszaadni abból, amit leírtunk. Jó a kérdésed, de az az igazság, hogy nem emlékszem arra, hogy ilyen égető belső vágyat éreztem volna, aha, vagy valami késztetés, hogy ezt nekem mindenféleképpen papírra kell vetnem, mert úgyis amiket sokat játszottam, azok meg ott vannak a fejemben.
Világos.
Szóval ennek inkább ilyen praktikus oka van, hogy a zeneszerzőnek le kell írni, megtanulom akkor a gondolataimat minél precízebben leírni. De most ez odáig fajult így, hogy az alkalmazott zeneszerzés tanszéken tanítok, és igazából ott meg ilyen nagyon akkurátusan számon kérek mindenkit, hogy amúgy próbálják minél precízebben leírni, ez sokszor már ilyen nagyon katonásan vagy idegesítő lehetek ebben, tehát ez egy kicsit átcsapott a túloldalára, mert igazából ez az egyetlen kommunikációs platformunk van, persze, és sok esetben amúgy a zenésszel, és hogyha nem elég precíz, nem elég kidolgozott az az anyag, amit átadunk nekik, akkor az úgy kevéssé fog működni. Ja.
Kigyűjtöttem egy pár dolgot, amiket itt nyilatkoztál, szembesítelek vele, hogy azt mondtad egyik helyen, hogy nem szeretek és nem is tudok úgy komponálni, hogy kizárom azt a hatást, amit a hallgatóságra gyakorol a zeném. Hogy ezt meg akarom kérdezni, ezt hogy csinálod? Tehát, hogy honnan tudod előre, hogy a hatás, az milyen hatás fog gyakorolni a zenét? Tehát, mit jelent az, hogy kizárom azt, mert hogy miért kéne kizárni ezt a gondolkodást? Ez egy ilyen kis enigmatikus mondatod volt.
Ez lehet, hogy van ebben egy kis bújtatott lázadás valamivel szemben szerintem, amit én lehet, hogy így kivetitek magamban mondjuk egy ilyen közgondolkozásra. Ez, talán ez az ilyen elefántcsont toronyban lévő kis ujjeltartós alkotó művészeknek, hogy sok helyről eredeztethető ez, de hogy lényegében nem számít, hogy ki hallgatja, meghallgatják vagy nem. Ezzel a fajta alkotói attitűddel tudok kevéssé azonosulni. Talán inkább erre utalhattam itt. Lényegében amúgy én nem nagyon ismerek olyat így a zeneszerzői ismerettségemben, amúgy akit hidegen hagyna, hogy amúgy milyen hatást ér el a közönség.
Igen, elég fura lenne, ha ez így lenne, igen.
De közben pedig azzal meg mégiscsak szembesülnünk kell nekünk itt a 21. században kortárs zeneszerzőként, hogy nagyon kevesen hallgatják a zenénket, hogyha egyáltalán meghallgatják, és azért valami fajta kapcsolatot a két téma között, vagy a két szempont között, aspektus között azért kell találnunk. Itt arra gondolok, hogy itt nem egy ilyen szervilis alkotói attitűdre gondolok, hogy neki ki kell szolgálni a közönséget, de ugyanakkor azért nyitott csápokkal kell lenni, amúgy, hogy mire fogékony a ma embere. És nem
tehát, hogy arra a hatásra gondolsz itt, mert próbálom közben értelmezni, hogy arra a hatásra gondolsz itt, ami kvázi már tanult hatás, tehát hogy építesz arra a hatásra, amit ő már megtanult valami másik darabnál, stb. Hogy erre a hatásra érted. Mert csak azért furcsa mondatod, mert hogy szerintem nincs zene, aminek nincs hatása. Tehát hogy akár csúnya, akár hallgathatatlan, akár nem tudom micsoda, de akkor is a hatás az hatás.
Hát szerintem az ilyen elitista alkotói attitűddel tudok kevésbé azonosulni, és talán itt inkább ezt próbáltam megfogalmazni, hogyha nem is teljesen egyértelmű.
Tehát az elitista alatt azt érted, hogy engem úgy érdekel, csak az érdekes, amit én gondolok, és aztán majd valaki jön, akkor jön. Aha, értem. Jó. Illetve van még egy mondat, ami nagyon megfogott, és aztán meghallgatjuk az első zenét, hogy az éjszakai imákkal kapcsolatban azt mondtad, hogy ezzel a célra írtam, hogy a különböző éjszakai imádságok impresszióit, élményeit zeneileg illusztrálja. Hogy téged ez érdekel az alkotásban, az, hogy illusztráld valamilyen zenén kívüli gondolatokat.
Ez engem abszolút...
Mert valakinek csak a zene is, akkor az...
Persze. Hát igazából ez egy ilyen fából vaskarika, azért valljuk be őszintén, mert hát egyrészt azért van ennek egy hagyománya, azt programzenének hívjuk, így a 19. századtól, de azért legyünk őszinték, tehát hogy a zenénél absztraktabb művészeti ágat viszonylag keveset tudunk mondani, és az, hogy most a zene mit tud illusztrálni, vagy mit nem, vagy ugyanarra asszociálunk, vagy ugyanarra gondolunk is, azért ez szerintem sok kérdést felvet, maradjunk annyiban. Ezek inkább nekem ilyen mankók, hogy én nagyon szeretek úgy dolgozni, hogy a darabomhoz elképzelek először egy dramaturgiai ívet. És én ezt mondjuk verbalizálom is, akár konkrétan magamban, a közönség felé én ezt nem szeretem, mert szerintem az kontraproduktív, de nekem ezek ilyen jó mankók, hogy nem is feltétlenül azzal kezdődik amúgy, nem is feltétlenül a zenei gondolattal kezdődik a komponálási folyamat, hanem egy ilyen külső ikletforrás keresésével, ami nem mondjuk egy társalkotás vagy ilyesmi, hanem mondjuk egy ilyen belső gondolat, vagy egy belső dramaturgiai ív, és akkor azt utána próbálom meg úgy apró pénzre váltani, hogy azok zeneiek legyenek már.
Tehát magyarul, hogy neked van egy jól megfogalmazható gondolatod az összes darabod mögött, amelyik gondolatot megpróbálod, hogy ez hogy lehet a legjobban kifejezni. Tehát ilyen szimfonikus költeményszerűség.
Lényegében igen, nem mondom, hogy az összes, de nagyon soknál így van. Ez nekem egy szimpatikus alkotói metódus.
Aha, és ezek azok a, tulajdonképpen, amik vezetik, tehát ez az a dramaturgia, amit mondasz, hogy van egy jól megfogható program mögötte, amit megpróbálsz dramaturgiai úgy felépíteni, hogy azért izgalmas is legyen, stb., de hogy jól megfogalmazható elvileg, hogy mit akarsz ott kifejezni.
Igen. Én nekem számomra igen, ezt amúgy nem nagyon szoktam utána amúgy elmondani, mert szerintem utána az már így nem működik.
Akkor egy csikúvá teszi hallgatót.
Így van, igen.
Aha. Na figyelj, akkor mit szólsz, hogy meghallgatjuk az első zenét. Az kérlek szépen, az pedig arra teljesen nyíltan arra való reflektálásom lenne, ugye, hogy... Róla lehet tudni, hogy te nagyon is fontos neked a szakralitás, ugye neked van egy popzenekarod is, ami abszolút ezt a fajta szakrális rock, van ilyen?
Hát hogy nem hívják tudom, ezt? Szerintem ez nagyon nincs erre ilyen műfaji megnevezés.
Rock. Mi ez?
Nem tudom, ezt amúgy, amikor ezen gondolkoztunk annak idején, igen? Amúgy ez 12 éve történt, te jó ég, amikor alakult ez az egész egy ilyen igen? Baráti körből, ez, zavarba jöttünk mi is, hogy igen, ezt, amúgy, hogy lehetne ezt definiálni, és nem is sikerült. Mi amúgy ilyen fúziós, mert akkor a zenei stílusokon keresztül szoktuk ezt definiálni, és ez abszolút egy ilyen fúziós zene. Ráadásul itt azért, hogy mondjam, tehát a zenekarban vannak, akik hivatásos zenészek, és a zenekar nagy része pedig amúgy hobbi zenész. Aha. Tehát ők nem ezzel foglalkoznak, és hát, hogy mondjam, tehát így keveredik nagyon az ízlés is ebben a zenekarban, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sok szempontból nagyon fúziós stílusú.
De cél az mégiscsak ez, hogy valami fajta egyházi dolgot közvetíteni.
A szakralitás az nagyon fontos. Igen.
Szóval azt írtad, hogy van egy 10 fős zenekarunk, ahol igényes, könnyű zenén keresztül igyekszünk átadni az evangéliumi üzenetet. Ez számomra egyébként a komoly zenében és a kórus zenében is elsődleges. Úgyhogy azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha maga korának egy igényes, szakrális könnyű zenét hallgatnám meg, még szóval Rossinit fogunk hallgatni. A Rossini Petit Messe Solennből fogjuk az Ó Salutaris Hostiába egy részletet, és Lucia Pop fog énekelni nekünk. Ugye ez az a misa, ami ilyen fura, ez a két zongora, harmónium, kórus és énekesekre van kitalálva.
Rosszini, amennyire konvencionális néha, olykor annyira progresszív.
Igen.
Ez egy olyan hangszer összeállítása.
Igen. Oh, és így tovább, és így tovább. Szóval ő a... Azért mondhatjuk, hogy nyugodtan róla is mondhatjuk azt, hogy ő is egy ilyen igényes, szakrális pop volt a maga korában. Szóval azt akartam, egy kicsit gondoltam, hogy járjuk körbe ezt a dolgot, hogy hogy lett neked ennyire fontos a zenében ez a szakralitás, és hogy mi az, ami ennyire érdekel benne, azon kívül, hogy hívő ember vagy természetesen, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jelenti ugyanazt, mint hogy az ember egyébként a zenében is a szakrális dolgokat keresi.
Igen, hát az én esetemben amúgy ez azt jelenti, tehát így gyorsan igen, meg is válaszolnám a kérdésed végével, hogy az én életemben egyértelművé vált az, hogyha ha van egy pont, egy konkrét pont, amit én megtérésnek nevezek, akkor az onnantól kezdve az életem gyakorlatilag minden szegmensére ki kell, hogy terjedjen. Én úgy gondolom, hogy amúgy ez a hivatás, emberi kapcsolatok, gondolkozás akár bármiről, közéletről, politikáról, tényleg legyen szó bármiről, itt gyakorlatilag ez ennek meghatározónak kell lenni amúgy, vagy ez fajta egy ilyen
iránytűnek.
Így van, igen.
Abszolút. De akkor a szavaidból akkor azt hiszem ki, hogy ez nem gyerekkorod óta hozott vallásosság, hanem volt valamikor az életedben egy pont, ahol megtértél.
Érdekes, hogy amúgy ez gyerekkoromból jön, mert hogy nem, mi egy... a hitünket, egy a református vallást gyakorló családban, tehát például a nagypapám lelkész, édesanyám hittanoktató, édesapám főgondnok egy gyülekezetben, meg egyházmegyében, tehát hogy ez amúgy szerves része volt mindig az életünknek, de azért az én életemben eljött egy konkrétan egy olyan pont, amikor ez mondjuk nem egyfajta ilyen, hát mondjuk külső megfelelés, sose volt ilyen megfeleléskényszer, de nem azért jártam el templomba, mert amúgy el kellett járnom most a családdal templomba, hanem ez egy belső igény volt, igen. Tehát, hogy ilyen szempontból ez átalakult egy belső igényé, és akkor az már természetesen alakult, hogy mindenre ki fog hatni az életemben, és ez nem ilyen erőltetett módon, hanem nagyon sokszor amúgy, nem mondanám azt, hogy minden darabomban ez benne van, mert az nem lenne igaz, de egyszerűen ezek a fajta folyamatok érdekelnek, mert ez a fajta tematika, amikor komponálok, vagy ez nagyon sokszor mondjuk ebben a dramaturgiai évben kirajzolódik, amiről az előbb beszéltünk, és ez nem csak úgy lehet, hogy akkor az ember fog egy szakrális szöveget, és akkor azt megzenésíti, hanem ennek lehet egy ilyen belsőbb, intimebb megnyilvánulása is, amit én nagyon szeretek az alkotó folyamatba is belevinni.
Erre szabad egy kicsit rákérdeznem erre a belső intimemre, hogy például ott van az a családos festő, ugye Fra Angelico. És ugye őről ugye lehet tudni, hogy ő is egy nagyon mélyen vallásos ember volt, és ő úgy hívta, hogy a festészet előtt mindig elkezdett kontemplálni, tehát hogy ugye ez a vallásos gondolatokkal foglalkozni, és magában végigfutatni, és csak azután kezdett el akár egy ecsetvonást is rajzolni, amikor már ő már végére ért ennek a kontemplálásnak. Az Istenről való emlékedésnek, ha úgy tetszik. Hogy ez is nálad is, akkor ez valami ilyesfajta folyamatot kell elképzelni?
Hasonló, igen, abszolút hasonló. Én szeretek már amúgy ebben a folyamatban belekezdeni, amit mondtál, hogy mondjuk az esetében úgy volt, hogy akkor mondjuk, amikor végére ért ennek a belső meditációs folyamatnak, uh-huh. vagy ennek a kontemplálásnak. Én szeretek már... miközben ebben megfürdök, már akkor elkezdeni mondjuk az alkotói folyamatba is belevágni. Ebben van egyfajta ilyen intuíciós rész is azért természetesen.
Uh-huh. Ez valahogy lefordítható a praktikum szintjére, hogy ez hogy néz ki ez? Tehát, az alkotói folyamat melyik részén foglalkozod igazából ezekkel a szakrális dolgokkal, amitől azt érzed, hogy ez aztán szakrálissá tud válni ez a zene?
Ez darabonként azért eltér.
Biztos, igen. Nyugodtan mondjál ilyen példákat, hogy ennél így van nálam.
Most például én úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból nem azt mondom, hogy jól sikerült, talán a legelégedettebb a From Paradise, az Édenből című aha. zenekari darabommal vagyok, mert ott sikerült gyakorlatilag ezt a dramaturgiai évet, amit én magamban elterveztem, talán a legjobb módszerekkel, a legjobb formába öntve lefordítani valahogy a zene nyelvére, ami szintén azért most ezek kicsit ilyen túlmisztifikált dolgoknak hangoznak.
Mert kicsit demisztifikáljuk, mit szólsz hozzá? Hogy néz ki ez a lefordítás?
Igen, azért rockodom mindig ettől egy kicsit, mert akkor mert akkor ez ütközik egy kicsit a katarzisról vallott véleményemről. Nálam, bocsánat, olyan kicsit messzire vezünk.
Gyere, mondjál mindent, igen.
A katarzis nálam az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és szerintem van egy fontos összetevője, és ez az, hogy nem didaktikus, és nem akar egyáltalán szájba rágni semmit a befogadónak, hanem a befogadóban alakul ki gyakorlatilag egy olyan összkép, egy következtetés, vagy konzekvencia, ami eléri ezt a katarzist. És én ezért nem is szeretek amúgy, nem szeretem lefordítani amúgy a darabjaimat, mert én úgy gondolom, hogyha az könnyen megfoszthat valakit attól, ha mondjuk bárcsak lenne ilyen, hogyha mondjuk valakinek katarzist okozna az a darab, amit én mondjuk megkomponáltam. Remélem, hogy amúgy
mert
ilyen.
Gondolod, hogy ha te elmondod azt, hogy ezt te hogyan gondolod, akkor őt ez meg fogja fosztani? Tehát a hatás így is
nem
úgy
csak
is
leegyszerűsíti ezt a folyamatot, és nem is a bonyolultság okozza meg a katarzis, hanem az, hogy nem benne születik meg, hanem én a kezébe adtam a megoldó képletet mondjuk, és nem is biztos, hogy amúgy, tehát ez nem szeretném amúgy így nagyon leszűkíteni, hogy ez a katarzis. Számomra amúgy a katarzisnak van egy ilyen fontos ismérve, amit én magamban tapasztaltam meg, de nem is biztos, hogy mindenkinek ez a módszer.
De például, hogyha most ezt nézik, akkor, mert például a Berlioznak a Fantasztikus Szimfoniája, ott már elég pontosan le van írva, hogy mire gondoljunk, ám a katarzis mégsem marad, vagy nem tudom te, hogy vagy az a darabban, én szerintem ott, aki ott nem érez katarzist, az fából van, vagy nem tudom. Tehát, hogy szerintem azért ez nem lehet azért ennyire egyszerűen azt
persze,
mondani, hogy
igazad van, ebben igazad van.
Ez most mondom mentségként neked.
Igen.
Hogy szerintem, hogyha elárulsz, akkor szerintem ettől még nem lesz igen. Az, hogy az ember azt érzi, hogy na most elárultam, most akkor én mit csinálják. Tehát, hogy azért a katarzisra való törekvésed, azt gondolom, hogy ez nem öli meg a dolog.
Ebben igazad van, ebben lehet, hogy van egyfajta ilyen alkotói szemérmesség is azért. Tehát hogy beszéljünk erről nyíltan őszintén. Ámblok én amúgy nagyon nehezen szoktam beszélni a darabjaimról valami miatt. Hogy az egy nagyon intim dolog, és nem csak azért amúgy, hogy az ember, hogy mondjam, én létrehozom ezt a dramaturgiai évet, aztán arról zenélek is, az is szerintem egy nagyon intim dolog, hogy amúgy ezután a hang után miért azt a hangot választom, és amúgy,
hogy? És
akkor nekem most el kell számolnom, egy kicsit ilyenkor így ráterhelődik, vagy ránehezedik az ember az, hogy el kell számolnom minden ember előtt, hogy a G után miért jön az A, meg nem. Tehát, hogy vannak benne ilyen, ez az ilyen természetes alkotói frusztráció szerintem, vagy nem is biztos, hogy ez természetes, mert semmi frusztráció nem az, de azért én hazudnék, hogy azt mondanám, hogy engem nem szokott ez mondjuk megkörnyékezni, és ez egy kicsit szemérmesét tesz azzal kapcsolatosan, hogy én beszéljek a darabjaimról, de ugyanakkor sokszor ez mondjuk könnyen dekódolható, például ugye a Prière Nocturne-t, hogyha szóba hoztad az éjszakai imáknál, ott azért eléggé jól észrevetően három részre bomlik ez a zenei anyag, és mondjuk, hogy a középső részben viszonylag nehéz kihallani azt, hogy ez nem egy belső viaskodás, vagy ez nem egy ilyen, nem annak a dramaturgiája, hogy ez valamilyen belső drámai folyamatnak mondja kivetőlése, tehát nem egy nyugodt zene. Tehát ilyesfajta mondjuk ilyen direkt megfeleléseket azért lehet tenni, meg szerintem ez könnyen le tud jönni amúgy a hallgatónak is, de az, hogy én így nagyon szájba rágni, hogy most ez a hang, ez ennek, ez a téma, ez ennek felel meg itt annak, ezt én kevésbé szeretem. Berlioznál tényleg működik a dolog, meg vannak ilyen
egy kicsit szerint. Piszkálhatlak még ezzel
a
szakrítása, hogy de hogy mert én azt gondolom, hogy itt általában ugye van egy félreértés, szerintem a köznép és a zene között, hogy a szakrálist és a szakralitást az teljesen egy kalap alá veszik, holott azt gondolom, hogy a szakrális zene és a valaki szakralitás mentén dolgozik, az két akár külön dolog is lehet, mert nem feltétlenül szakrális zene lesz a végeredmény annak, ha valaki egyébként szakrálisan gondolkozik egy adott eseményre. De hogy nálad ez tulajdonképpen tehát mert ugye egyszer itt mondtál egy ilyet, hogy a szakrális zene különösen fontos, nekem a legtöbb darabomban valamilyen formában megjelenik ez a tematika, hogy tulajdonképpen, ha jól értelmezem a szavaidat, akkor tulajdonképpen a tematika a lényeg neked, nem az, hogy ebben a végén egy szakrális zene legyen, tehát ami egy misén használható, ami egy oratórium, tehát hogy ha jól értem, akkor a tematika érdekel téged ennyire, hogy ezt szakrálisnak gondolod.
Így van, ezek a gondolatok foglalkoztatnak engem. Ez inkább amúgy már a funkció felől kell megközelíteni talán, amit most hoztál föl. Uh-huh. Ilyen is van, hogy az ember így praktikusan mondjuk liturgiába ír zenét, az szerintem más. Uh-huh. Másfajta alkotói attitűd, azért nem ártam, hogyha az embernek van egy ilyen szakralizált ikletettsége, akkor is azért, hogyha liturgikus zenét ír, de alapvetően ezeket a zenéket én nem liturgiák meg zenélésére szántam, hogy ezt most nem tudom, hogy jól mondtam-e, de van olyan darab, volt olyan, hogy páran fiatal zeneszerzők összefogtunk, és úgy körbenéztünk így a kórhúzzenén, a hazai kortás kórhúzzenén, szakrális egyházi kórhúzzenén, és azt láttuk, hogy hát kevés olyan darab van, amit ezek az amatőr kórusok el tudnak énekelni a kisebbtől a nagyobb gyülekezeteken át, és hogy hát írjunk nekik 2-3-4 szólamú egyszerű anyagokat, amiket akár be is tudnak építeni a liturgiába, és akkor így alakult meg egy motettás kötet, amit Kecskés D. Balázs, Meskó Ili, Horváth Márton Levente, Bucmagor, Dobos Dani és Andorka Peti, azt hiszem, még ők így voltunk páran. Ez akkor deklaráltan ez a funkció volt, hogy ott kvázi liturgikus, szakrális zenét komponálni. De ezt én is szétválasztanám, amit te is mondtál a kérdésedben, igen.
És lehet egy kicsit megfogalmazni, hogy mik ezek a szakrális dolgok, amiket azt gondolod, hogy érdemesek arra, hogy zenével megfogalmazzuk? Ez megfogalmazható valamennyire szóban is? Vagy ez mik ezek a gondolataid, amik által, tehát mik azok, amik kiváltják belőle azt, hogy ezt zenében meg lehetne fogalmazni?
Ezek általában inkább amúgy ilyen belső hitéleti dolgok, tehát az már lehet, hogy elmenne ilyen pszichológiai ülésbe.
Nyugodtan.
A dolog.
Maga a zeneszerzés az egy pszichológiai ülés, ha akarjuk, hanem. Nem, egyszerűen csak érdekel, mert nagyon, a Prána te korosztályban nagyon, nagyon kevés ilyen emberrel lehet találkozni, nagyon kevesen gondolják azt, hogy ezt ők vállaltan azt mondják, hogy igen, őket ez érdekli, tudod? És ez borzasztóan érdekes, hogy azért már 32 éves vagy most, ha jól emlékszem, tehát hogy ez mi az, ami ennyire foglalkoztat ebben a dolog, mert milyen 50 éves kor környékén szokott ez előjönni, ez a amikor már az ember látja a végét, akkor szokott ez általában előjönni sokkal erőteljesebben, hogy ezért érdekel engem ez a dolog, ha nem zavar ez. Hogy
nehéz, igen, nem, teljesen jó a kérdés, és amúgy nagyon szívesen válaszolnak, és igazából nehéz ezt egy apró pénzre váltani, mert ezek sokszor ilyen megfogalmazhatatlan belső folyamatok, de nem szeretném megkerülni a kérdésedet egyáltalán, szóval igyekszem válaszolni. Azt én is felismertem, hogy maga a komponálás ez egy nagyon komoly belső ismereti platform. És mivel nekem a hitélet az egy személyiségformáló valami, ezért óhatatlanul amúgy előkerül az, hogy komponálás közben is összekeveredik ez a két dolog. Tehát az önismeret, az, hogy tényleg miért azt a döntést hozom, én most amúgy ezzel a döntéssel szeretnék valamilyen külső, akár szakmai megfelelésnek eleget tenni? Vagy akkor most figyelmen kívül hagyom a közönséget, vagy nem hagyom, vagy ez vajon milyen hatást tesz rájuk? Uh-huh. Tehát vannak ezek a külső, akár mondjuk ilyen megfelelési kényszernek mondható valamik, és akkor ettől való szabadulás is akár a komponálás közben, hogy én azt írjam le, ami mondjuk magamtól is kijön, és van olyan, hogy akkor ne engedjem át semmilyen szűrőn, akkor ezek amúgy mind szorosan összefüggnek szerintem amúgy a hitélettel. Az is egy nagyon komoly önismereti tréning, mondjuk így.
Hát, hogyne.
Tehát, hogy igazából az ember így előbb-utóbb így rájön, hogy így minden mindennel összefügg, és akkor meg óhatatlanul becsatlakozik az is, hogy akárcsak egy olyan is. Most ez egy ilyen nagyon triviális, leegyszerűsített példa is, hogy akkor ott van előttem az üres kottapapír, le kell adni az anyagot, és azt érzi az ember, hogy na megint ki kell préselni. Van, bennem szokott lenni ilyen, nekem azért sokszor vajúdós folyamat a komponás, és akkor most megint ki kell facsarnom magamból valamit, mert itt a megbízás, stb., ami tök jó, mert lehetőség, de na, érthető, azt hiszem. És akárcsak annyi, hogy az ember így egyszer nem tud mit tenni, és akkor imádkozik egyet előtte, és megpróbál megnyugodni. Tehát, hogy akkor pont van ez a nem is egy ilyen kontemplatív folyamat, ahogy az előbb fogalmaztunk, hanem egy ilyen nagyon pragmatikus segélykiáltás. Hogy akkor ezen most tudjak átlendülni akár. És például nekem ez egy működő valami, tehát hogy ez mindig megnyugvást
tud. De ez mindig egy dolgot hoz, tulajdonképpen ez imád sem más, mint a koncentrálásra való képesség.
Így nem? Van.
Tehát és hogy tulajdonképpen, tehát hogy te innen akarod megfogni azt, hogy tudok rá fókuszálni arra, hogy ott szülessen egy G, ha már az előbb G-t mondtam, hogy az tulajdonképpen neked ebben az imád segít, tehát ez a fajta, most ez nagyon profánul fog hangzani, ez a fajta technika.
Így van, igen.
Aha. Meg ha jól értelmezem szavaidat, akkor ugye ez a dolognak az lényege, hogy azt kell eldöntened, hogy a szakma nagyobb dicsőségére komponálod, vagy az Isten nagyobb dicsőségére, hogy sokszor e között vacillálsz, ahogy most az előbb elmondtad ezt a dolgot, hát, hogy megfelelni ennek, vagy megfelelni annak.
Igen, mondjuk érdekes, mert nem így fogalmaztam meg, de hogy Isten dicsőségére, mert amúgy bennem úgy van egy ilyen szándék, amikor komponálok, hogy amúgy nyilván az alkotás az egy ajándék, amúgy az, hogy mi emberek is alkothatunk, és amúgy bennem is megfogalmazódik, hogy minden kompozícióm után én hálát szoktam adni, hogy na, kitettem a kettős vonat, és hogy ebben, gyakorlatilag ebben isteni principiumban nekem amúgy most volt valami élményem, tehát amit alkotásnak hívunk. Ez egy érdekes dolog, de én nem ezt a két végpontot szoktam magamban érezni, tehát az, hogy külső megfelelés, én emlékszem, hogy nekem az egyetemi, és az főként a konzis éveimben alakult ez ki, és aztán az egyetemi évek alatt is, hogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem lett volna egy ilyen, hogy azért sok mindent a szakmának írtam le. És ezt egy kicsit igazából amúgy a korunk is így kéri az ember, vagy így, hogy is mondjam, kialakítja az emberben. Nyilván ez a fajta kapitalista tempó is, amit mondjuk áthatja amúgy a zeneművészetet is. Tehát az, hogy az ember úgy tud érvényesülni, hogyha versenyre él, hogy kik versenyeznek, vagy kik zsűriznek a versenyekben, hát a magas szakmai státusszal bíró emberek, akkor ők milyen zenét írnak, mit hallgat. Tehát, hogy az embert ez gondolkoztatja is szerintem az egyetem alatt, és emlékszem, hogy ez rám abszolút nem volt jó hatással, aha, viszont nem tudtam ennek a hatása alól kivonni magamat, és ez egy ilyen belső frusztrációt azért okozott. Éreztem néha, hogy ez nem teljesen őszinte, vagy én nem biztos, hogy ezt akarom leírni, vagy ez az a darab, ami most belőlem kifolyt valamilyen módon. Tehát, hogy ebbe voltak ilyen ütközések azért.
Igen, mert tudod, ez azért érdekes ennyire, vagy számomra, mert ha belegondolsz, bakkorában ez nem volt kérdés, amit te most elmesélsz. Igen. A Joseph Haydn összes darabja végén ott van a Finale Aus Deo. De még az Igor Stravinsky-n is.
Igen.
és hogy mára viszont bármilyen fura, de annyira megfordult a dolog, hogy gyakorlatilag ez az érdekesség, amit te mondasz. Miközben ugye ez a fajta koncentrálási gyakorlat, ha úgy tetszik, most ilyen nagyon profánul fogalmazva, ugye amit imának hívunk, vagy amit eleink imának hívtak, az meg viszont teljesen bevett dolog volt egy pár száz évvel ezelőtt, és furcsa, igen, hogy ebben a nagyon 21. századi, nagyon cinikus világban egyszer csak valaki jön ezzel, hogy skacok, ez nekem ez van. Tehát, hogy nem furcsa, hanem egy tök jó élmény, és gondoltam, azért beszéltetlek téged erről, mert hogy ez egy unikális dolog.
Igen, és szerintem hogy ez egyfajta védettséget is ad, mert érzem, hogy ezeknek a külső kényszereknek egyre kevésbé akarok megfelelni most, ahogy haladok előre így a pályámon, tehát most 32 éves vagyok, tehát nem nagy pályáról van szó, de hála Istennek egyre kevésbé kötez is, és pont amúgy ez a koncentráció, ima, ez egy védelmet is ad, hogy ezeket a sallangokat nyugodtan le lehet vetközni amúgy a kompozíciós folyamat előtt, és van, hogy ez küzdelmes, mert az emberek ezt mondjuk napi szinten meg kell tenni, amikor oda visszaül a kotta papírhoz, tehát hogy ilyen van.
Mm-hmm. Van valami módszer, ami szerint komponálsz, vagy pedig mindig valamit elképzelsz a darabba, és ahhoz megpróbáld megtalálni a módszeredet, vagy hogy néz ki ez?
Hát, módszer nehéz, mert egy olyan receptem nincs, amit mondjuk minden darabnál tudtam volna alkalmazni. Hát nagyon sok összetevős, tehát egy alkotói folyamat. Én nagyon hagyom, hogy egy kicsit így átszoktam magat itatni, és hagyom, hogy átfolyjon rajtam, amúgy például sok zene mielőtt elkezdek komponálni, és ez mondjuk nem azért van, hogy akkor az ember lecsippentse innen-onnan azt, amit mondjuk szeretne alkalmazni, hanem egyszerűen inspirál mások kreativitása. Uh-huh. Egyrészt például ez egy fontos dolog, akkor olyan is van, hogy ilyen nagyon felszínesen skiccelek magamnak, és az főként amúgy a formára szokott vonatkozni, akár mondjuk egy percben megadva is, tehát egy ilyen gerincet megpróbálok így felszínesen felépíteni, és utána van, hogy hangokat is, vagy zenei helyeket is skiccelek magamnak papírra. Előfordul olyan is amúgy, hogy például nem papírra, hanem csak gyorsan feljátszok valamit, ami egy olyan anyag lehet, amit tudok alkalmazni a későbbiekben, és nem ritka nálam az, hogy nem dolgozom ki előre az egész anyagot, úgy, hogy például tudom, Wilhelm tanár úr mondta, hogy John Cage eddig nem állt fel a székéből, amíg az utolsó hang is nem fogalmazódott meg, aztán leült papírra vetni a gondolatot, hanem inkább ezzel ellentétesen nálam van, hogy egy vagy lineárisan végigmegyek a darabba, úgy írom végig, tehát nem megyek előre, se hátra, nem írok meg semmit így előre, lineárisan végig szaladok rajta, és hát amennyire a komponálás szaladás, és akkor én már egyből hangszerelem is. Aha. Hogy például nálam, ami nagyon sokaknál megvan, hogy zongorára írnak, és akkor utólag hangszerelik meg, ez nem is tudom, hogy nálam volt-e ilyen. Tehát bármilyen apparátusra írok, ha kamara, ha nagy zenekar, bármi, én egyből hangszerelve szeretem leírni az ötleteimet is, sőt, engem nagyon-nagyon inspirál amúgy a hangszerelésben való gondolkozás amúgy, tehát hogy ez egy nagyon fontos ikletforrás mondjuk.
Uh-huh. Tehát akkor sokkal inkább ilyen, ha úgy tetszik, egy kicsit ilyen strukturálisabb zeneszerző vagy, tehát hogy aki szereti előre tudni, hogy néz ki a struktúra, nem pedig az, hogy elkezdi molyolgatni, és akkor nézi, merre alakul, aztán majd ő megy vele, tehát hogy sokkal inkább előre szereted lerakni a pontokat.
Hát így mind a kettő, inkább azt mondanám, mind a kettő részét szeretem amúgy. Azért nem mondanám magam a struktúrát, mert épp ez az, hogy azért az nincs, hogy én már mondjuk a kompozíciós folyamat elején látom, hogy mi is lesz ennek a vége, nem mindig van ez. De néha azért szeretek magamnak cölöpöket leverni, meg szeretem magamat egy kicsit keretek közé szabni amúgy. Aha. Ez bármilyen kompozíciós technikának, formának, eszköznek lehet ilyen kerete, de ez engem amúgy segíteni szokott, és akkor nem azt érzem, hogy na most bármit lehet csinálni, és akkor így szétfolyik az ember ezzel a bármit tevésben.
De akkor mi szerintem meghallgatnánk a második zenét, ami meg pláne kereteket szab, úgyis egy filmzene lesz, kérem szépen. Na. Mert ugye, hogy neked elég nagy között van a filmzenéhez is, a filmzene oktatásához is, ha úgy tetszik. És arra gondoltunk, hogy a Gottfried Huppertznek a Metropolis filmzenéjét hoznánk el neked, az Autofahrt nevezetűt, ugye a berliniek játszanak, és aztán majd elmondom, hogy miért, de meghallgatjuk, jó? Szépen. Szóval azért gondoltam ezt elhozni, mert ugye egyrészt ugye van közed a filmzenéhez, majd erről is beszéljünk, de ugye hogy azt hittad, hogy stílus és irányzat szempontjából nagyon széles spektrumot vetnek le azok a művek, amik hatással vannak rám, illetve nagyon sokat szoktam meríteni más szerzők munkáiból is, kortás kezdet a régi zenéig sok minden inspirál. Hogy ugye a leginkább, ami tetten érhető, ugye egy filmzenében ugye aztán minden inspirálhatja az ember, hiszen ugye célszerűt kell írni. Az, hogy aláhúzza azt, vagy megelőlegezze, vagy levezesse, stb. Hogy mesélsz nekem erről egy kicsit, hogy egyrészt a filmzené élményedről is, tehát hogy az milyen, illetve erről a fajta inspirációról, hogy ezt hogy kell képzelni, hogy inspirálnak téged ezek a dolgok, vagy amit az előbb is elkezdtél mondani, hogy átengeded magadon a zenét. Hogy ezt hogy kell képzelni, hogy mi a fontos neked ezekből a nagy átengedésekből, hogy amit mondtad, hogy nem lenyisszantani akart, hanem másnak az alkotási dolgok, hogy ez téged mennyiben inspirál, vagy hogy néz ez ki?
Most jó sok mindent kérdeztem.
Igen, elnézést. Igen. Válasz közte közül egyet.
Menjünk akkor visszafele, hogy ez az átmosás, ez úgy van, hogy hát, hogy mondjam, hogy a Zeneakadémián, meg már a konziban így meg kell tanulni azt, aki zenei pályára megy, hogy amikor zenét hallgat, azt mindig analitikusan kell csinálni. Tehát úgy hallgatunk zenét, hogy én már figyelek formára, már hangszerelésre, témákra, akkor azzal mit történik, stb. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon precíz analitikus zenehallgatás, amit el kell sajátítani, és szerintem ez így is van jól. Ez egy nagyon hasznos dolog, és ezt meg is kell tanulni. Azonban én nagyon szeretem azt is, hogy elengedem magamat, és nem akarom egyből megfejteni a darabot, hanem csak arra vagyok kíváncsi, hogy az milyen hatást vált ki belőlem, hogy ösztönösen hogy reagálok arra a zenére. És ez amúgy van, hogy akkor nem tagadom, olyan is van, hogy 3 perc után mondjuk kikapcsolom, de mondjuk akkor lehet, hogy arra vissza fogok térni ezzel az analitikus zenehallgatással, és az az érdekes, hogy van, hogy azután meg amúgy már hatással van rám. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes paradox jelenség.
De ez az analitikus hallgatás, ez sokkal inkább egy zeneszerzői hallgatás a zenének, mint a hallgatói. Mert azt gondolom, hogy tehát a normál hallgatói. Mert a normál abszolút hallgatói az, hogy hatással van rám, vagy nincs hatással.
Így van.
Gyakorlatilag ennél tovább nem mennek a hallgatók, gondolom én.
Hát hogy mondjam, igen,
azért is mondtam, hogy
hát nem szoktak, és ez valahol jó is van így.
Igen.
De inkább azt mondtam, hogy aki zenei pályára megy, annak kell ezt elsajátítani valószínűleg már konziban, vagy zeneakadémián legalább. És az a lényeg, hogy én erre szeretek visszatérni erre, hogy úgy hallgatni, hogy mint hogyha nem lennék zeneszerző, mondjuk, hogy akkor az milyen lehet, vagy milyen hatást vált ki belőlem. Talán erre gondoltam, amikor csak így átmosom magammal a zenét. És hogyha valami érdekessé válik számomra, akkor azt meg nagyon szívesen újra hallgatom, és akkor már ezzel az analitikus megközelítéssel, kottával, stb. Aha. És a filmzenével kapcsolatosan a kérdésed pedig mire is vonatkozott?
Az, hogy mesélj kicsit a filmzenés élményeinkről, ja, mert hogy a filmzene az igazán az, ami célszerű.
Igen.
Tehát, és hogy ott nagyon kell tudni ezeket a hatás, nem hatás kérdéseket.
Hát igen, én a BA szakot, az alapképzést a Zeneakadémián, az alkalmazott zeneszerzés szakon töltöttem, akkor Tallér Zsófi és Ekete Gyula vezetésével, később már Varga Iduitthoz mentem át, még főtárgytanárhoz hozzájártam, és érdekes volt ez, hogy amikor én jelentkeztem erre a szakra, így érdekeltem úgy a filmzene is, meg a színházzene is, de sokkal jobban érdekelt a koncertzene. Ezért én az első 2 évben így viaskodtam magamnak is, hogy akkor biztos, hogy jó helyre adtam be a jelentkezésemet, de aztán rá kellett jönnöm, hogy abszolút, mert nagyon jó volt megismerni ezt a világot is úgy igazán. Aztán az MA képzést azt már a hagyományos szakirányon végeztem, de a doktori munkám az gyakorlatilag így koncentrálódik a 20. század közepi magyar filmzenére, igen, ott is 4 szerzőre, Petrovics, Ránki, Szőlősi és Farkas filmzenéire. És igazából ami engem nagyon-nagyon megfogott, az, hogy ezek a multidisziplináris alkotások, mint mondjuk a film. Kicsit ilyen az opera is, de azért nagyon-nagyon más világ az opera meg a film. Ugye itt mondjuk a fődisziplina, az nem a elsődleges fődisziplina, az nem a zene. És nagyon-nagyon érdekelt az, hogy miként tud arra a fajta dramaturgiára, itt megint csak ezt a szót kell használnom, rácsatlakozni kísérletként a zene. És pont ez, hogy hányféleképpen tud viselkedni amúgy a zene abban az adott közegben, hogy valamit anticipál, megelőleg ez valamire visszautal, valamit elidegenítem a hallgatót, a befogadót a képtől, mondjuk, és teljesen más karakterzenét. Tehát ennek van egy nagyon érdekes dinamizmusa, ami meg nagyon érdekes volt számomra. És ez érdekes, hogy amúgy az én zeneszerzői praxisomban amúgy az, hogy a filmzene írás az nem egy meghatározó főcsapás irány, de a kutatásom, tehát a doktorim ott meg mégis ez volt a legmeghatározóbb, amivel így foglalkoztam.
Mi volt az, ami ennyire lenyűgöző? Meg gondolom, ami azért csak lenyűgözött ebből a 4 magyar zeneszerzőből, akik koncert, ahogy te foglalkoztad, a koncertzené írásban is ugye marha nagyot alkottak mindannyian.
Igen.
Tehát, hogy mi volt az, amit találtál, vagy mi volt az, ami lenyűgöző volt számodra, és amit tanultál ebből a saját alkotásod irányába?
Az egyik az, hogy szokták ezt a nagyon magas szintű, magas nívói szakmai társadalom, hogy a filmzenéjékben is egy alkalmazott területen használni, mert én ezt manapság már kevéssé látom. Tehát akkoriban teljesen természetes volt, hogy egy zeneszerző amúgy színházi zenét ír, filmzenét ír, koncertzenét ír, és nem mellesleg amúgy olyan művelt, és tájékozott, hogy minden egyes művészeti ágból ismer alkotóművészeket, új, a up-to-date-ebb amúgy ezekből. Ez szerintem manapság már annyira nincs jelen, és ez nekem egy nagyon szimpatikus hozzáállás.
És mi lehet ennek az oka szerinted? Ha már ezzel foglalkozott, csak azért kérdezem, hogy te mit találtál? Mert én is ezzel találkozom, amit mondasz, csak hogy te mire jutottál, hogy ennek mi lehet az oka?
Nem tudom, hogyha nálam lenne a bölcsekköve, nagyon jó lenne ezzel kapcsolatosan. Közhely, az biztos, hogy egyre felszínesebben éljük az életünket, és egyre rohamosabb, nagyobb tempóval, ami egyáltalán nem segíti azt, hogy valamiben elmélyüljünk. Amúgy sokszor amúgy a saját szakmánkon, amivel foglalkozunk, abban nehéz úgy csak egy kis időt eltölteni, hogy így körbenézek, hogy jelenleg ki mind dolgozik amúgy, ez a rendező, vagy ez a zeneszerző, mivel foglalkozik. Az is egy nagyon érdekes tendencia amúgy, hogy mégis szakmán belül, tehát hogy sokszor zeneszerzők sem ismerjük egymás munkáit, pedig azért, hogy mondjam, nem vagyunk egy hatalmas piac itt Magyarországon, meg nem vagyunk olyan nagyon sokan, de van valami általános érdektelenség így mindennel kapcsolatosan. És ez biztos, hogy amúgy az élettempóval összefüggésben van, és azzal, hogy mire vagyunk szocializálva. Hát mire vagyunk szocializálva, arra, hogy 20 másodperces TikTok videókat fogadjunk be a legjelentéktelenebb tartalmakról. Tehát, hogy én mondjuk, tehát nem akarok 32 évesen most egy ilyen ezzel a
szépítők,
meg nem tudom meg, hogy ez másképp volt régen, de hát most azért vakok meg ne legyünk. Én azt is szeretném azért hangsúlyozni, hogy mondjuk ki, hogy ezek a folyamatok merre fele tartanak, meg vannak ezek a tendenciák. Tehát ez nem egy ilyen boomer szöveg akar lenni, hogyha ezt valaki amúgy most felhozza, hanem ez a húsvér valóság. Uh-huh. És nem tudom, hogy ez alkalmazkodnunk kell-e például, én nem szeretem.
És szerinted ezen a te generációd tud el, vagy akár én egy ilyen bőtízes idősebb vagyok nálad, de hogy tud ezen változtatni? Vagy látsz erre tendenciákat, hogy most valaki változtatni akar ezen? Vagy hogy többen akartok változtatni ezen?
Hát őszinte leszek, hogy mivel ezek azért globális tendenciák, azért elég nagy képű kijelentés lenne, hogyha azt mondanám, hogy most így...
Hát az, hogy valaki az, változtatni hogy akar, az nem jelenti azt, hogy globális ellen kell, csak hogy tehát látsz ilyet a kortársaidnál, hogy...
Valakinél látok, hogy mondjam, azért nem ez a nagy átlag. Én azért sokat mozgok olyan közegben is, ami nem zenei közeg, vagy nem művészi, tehát nem csak a művészi társadalmon belül. És hát ott is nagyon-nagyon vegyes a kép, de hát azért inkább az az általános, hogy ilyen kurrens, akár közéleti, tudományos, művészeti témákkal azért nagyon kevesen foglalkoznak, tehát nem érdekli az embereket. Uh-huh. Tehát a popkultúra, meg a könnyen fogyaszthatóság az lényegében elvisz mindent. És ez egy ilyen nagyon érdekes dilemma, hogy akkor az embernek ahhoz, hogy mondjuk ezen változtatni tudjon bármennyire, és akkor mennyire kell mondjuk azonosulnia azzal, vagy azzal a nyelvezettel, hogy meg tudja szólítani azt is, akit mondjuk csak ez érdekel, vagy kibillenteni. Igazából szerintem a beszélgetés az rengeteget számít, mert hát sokan itt talán az az egyik kulcs, hogy nem ismerik amúgy, hogy miből maradnak ki. Uh-huh. És nem olyan nagy effort amúgy megismerni ezeket a dolgokat, tehát hogy az ember megmutatja, néha azért szokott lenni ilyen filmes hallgatókat, nagyon sokat tanítok, most hál' Istennek, és ott azért zenei területen jócskán lehet nekik újat mutatni, amúgy még a régi zenén belül is, és az a fajta rácsodálkozás, ami néha van, akár csak bármilyen barokk művel kapcsolatosan, vagy tényleg bármelyik szerzőt mondhatnám, és egyszerűen látszik, hogy így felcsillan a szeme, és hogy rezonál rá. És egyszerűen arról volt szó, hogy ő nem tette ki magát soha annak, hogy mondjuk Bachot hallgasson például, csak ennyi. Uh-huh. És mondjuk nem adtak neki 2-3 megoldó képletet mondjuk Bach zenéjével kapcsolatosan, hogy mire figyeljen oda. Tehát, hogy ez egyáltalán nem egy, valószínűleg nem az emberrel van a gond, hanem azzal a fajta mentalitással, ahogy éljük az életünket, és ahogy berendezkedtünk igazából itt a 20. század végén, meg a 21. század elején erre, ez már minden platformra igazából.
Aha. De visszatérve a filmzenére, hogy viszont amikor te látod azt, hogy mit tenni, egy Szőlősi, vagy egy Farkas, akik aztán egyébként a koncertzenéjedben iszonyú távol voltak egymástól, igen, de ahogy alkottak a filmzené kapcsán, hogy mi az a szakmaiság, amit mondasz, amit átmentettek a filmzenéhez is?
Az egyik ilyen érdekesség az számomra, hogy hogy nagyon eklektikusan szólalnak meg, amúgy még szerintem Szöllősi magához képest is. Tehát más amplitúdóval működnek ezek a szerzők, de mégis egy ilyen nagyon erős kohézió van a film zenéjükben. Uh-huh. Például most a Ránkinek az Édes Annája jut eszembe, hogy ott a szalon zenéten át az ilyen magyar iskola, Kodály Bartók magyar iskolától, bocsánat, tehát innen kezdve aztán a szalon zenén át, aztán a kicsit az avantgárd nyelvezetét használva, és még mi van abban a filmzenében. Tehát egy nagyon széles spektrumot vegy le stilisztikailag, és mégis van zenedramaturgia egy nagyon-nagyon erős, kikeztetetlen kohézió. És ez nekem egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy lehet ilyen eklektikus nyelven ezt elérni, de ami még számomra nagyon fontos és magas szakmaisággal bír, az az, hogy sokszor ugyanazokat a kompozíciós technikai eszközöket használják, mint a koncertzenéjükben. Ezt néha egy kicsit higítva akár, de itt nem arról van szó, hogy akkor most két akkorddal mondjuk elintéztek valamit, hanem ezek ugyanúgy elemezhető darabok, akár egy-egy filmzenei tétel vagy betét, mint mondjuk a koncertzenéje ezeknek a szerzőknek.
Aha. És ez a te alkotási folyamataidra, miután ezeket végignézted, ez milyen hatása volt? Vagy mi az, amit ebből elkezdtél átemelni magadhoz?
Hát tehát az alkalmazott zenei gondolkozásomat az nagyban... hát hogy is mondjam, így bővítette. Tehát egy szélesebb perspektívával látok, én úgy gondolom, és egy kicsit arra is ösztönzött, hogy amúgy hogy az ember legyen bevállalósabb, vagy őszintébb. Ezt megint csak visszatérve arra az őszinteségre, az, hogy azt írja az ember sokszor, ami neki esik jól amúgy. És ne azt, amit mondjuk elvárnak tőle. Ez visszacsatol amúgy egy korábbi témánkra is. De látszik, hogy itt ezek az emberek így a filmzenén belül amúgy sokszor olyat is bevállaltak, ami mondjuk nem biztos, hogy köthető hozzájuk. Akár mondjuk a Szőlősénél is, hogy ilyen jazz allúziókkal dodekafon zenét ír, vagy ilyen félig-mellig dodekafon, de ez ilyen jazz allúziók is vannak benne. Egy hallható, hogy őt érdekelte a jazz zene, de mondjuk annyira koncertzeneiben én ezt nem hallottam vissza. És lehet, hogy itt megengedte mondjuk magának. Vagy a Farkas mondja neki, ott pont fordítva van tőle ez a dodekafónia sokszor távol áll, de pont az 50-es évek elején a Várkonyi bíztatja arra, hogy nyugodtan próbálja ki amúgy a Simony Mellhért születésénél, hogy akkor itt, ha téged ez érdekel, kísérletezz ezzel, és akkor ott a dodekafóniával ír meg egy-két jelenetet például.
Tehát, hogy tulajdonképpen ezeknek a szabadsága, vagy a gondolkozásoknak a szabadsága az, amit téged most elkezdett biztatni, ha jól értem.
Igen, ez engem inspirál amúgy, ez a fajta szabadság, hogy ők kezelik itt a stílusokat.
Aha. Igen. Na akkor térjünk is rá a te darabodra, amit már említettél, sajnos lelőtted előre, én az Édenbölt hoztam el neked, és méghozzá az első 3 perc környékén. Hallgasson bele, és aztán beszélgessünk róla egy kicsit, jó?
Jó.
Kovács János vezény, és a Rádiózenekar játsza, és 2019-es a felvétel. elnézést kérek, de idáig hallgatjuk csak meg. Aki majd érdekli, az úgyis megtalálja a linket a leírásban. Több mindent akarok kérdezni. Az első, ami nagyon érdekel, hogy egy helyen azt írtad, hogy úgy fogalmazott Tallér Zsófia nekünk, hogy mi pedig Petrovics unokák vagyunk. Hogy ez mit jelentett meg, hogy te ezt magad számára bármifajta kényszerítő erővel, vagy valamifajta jelentés módon, ez mit jelent számodra ez a dolog?
Nem. Azért én nem ismertem a Petrovicsot egyáltalán.
Boldog ember, én igen.
Igen, viszont azt tudom, hogy Zsófi viszont nagyon fontos mesterem volt. Igen, és azt tudom, hogy az ő életében pedig egy nagyon-nagyon fontos, meghatározó személyiség volt. Ezért én sok mindent hallottam tőle a Petrovicsról, sok mindent olvastam a Petrovicsnak a könyveiben, az önéletrajzában, és sok mindent hallottam más szerzőktől.
Azok nem voltak olyan benzin kedvesek róla, igen.
És hát kutakodtam is utána, mármint hát nyilván a disszertációnak egy fontos szegmense a Petrovics művek. Tehát, hogy egy ilyen árnyaltabb Petrovics kép összeállt, nekem... ugye ez a cikk, amiből idéztél, ez Zsófi halála igen. után jelent meg, és ez a fajta megfogalmazás, ez, hogy őszinte legyek, ez neki volt fontos. Tehát, hogy nekem ilyesfajta identitásom, vagy az, hogy én mondjuk valahova elköteleződjek, ami a magyar zeneszerzői platformokat jelenti, ez nem jelenti igen számomra ilyes formán. Nagyon én amúgy sem szeretem ezt, amikor ilyen kategorizálás történik. Van bennünk egy ilyen hajlam, ez egy emberi hajlam is, de azért itt maradjunk annyiban, hogy nálunk Magyarországon erre különleges hajlam is van arra, hogy bekategorizáljunk embereket, amúgy is így dobozokba belerakjuk. Yeah. És tudom, hogy egy ilyen mondat abszolút alkalmas erre. Én meg vállalom, hogyha ezt mondjuk valaki ezt így szereti, ezért bedob egy ilyen dobozba, de én mindig...
Nem is ez engem az érdekel, hogy mert a Petrovics egy nagyon markáns zeneszerző volt. Abszolút nem csak stílusában, hanem technikáilag, ha úgy tetszik. Igen. És hogy ez neked valóban jelente valamit, mert azt gondolom, hogy ez nem dobozol semmit, hanem egyszerűen egy mestertől hogy... való átvétel valami.
Így van. Engem az a fajta ilyen nyersesség, mondjuk, ami vagy ilyen erő, ami megvan a Petrovics darabokban, az amúgy tud inspirálni, vagy az egy szimpatikus. Meglátom, hogy ez egy nagyon önazonos dolog nála. Stilisztikailag amúgy nem minden darabjára, már sokat használtam ezt a kifejezést, megint ezt mondom, tudok rezonálni. Viszont ami nekem még szintén szimpatikus az ő művészetében, az a erős drámaiság. Tehát, hogy hallom és látom, hogy amúgy ő hát ugye nagyon sok filmzenét írt, meg egy színházi ember volt, nagyon szerette az operát, színházba járt, tehát hogy neki is fontos a dramaturgia, és ez látom, hogy nála is egy szervező erő, és ez számomra természetesen ez egy szimpatikus, ahogy korábban beszéltünk, igen. a szimpatikus alkotói habitus meg attitűd. De egy kicsit olyan a zenéje szerintem amúgy, mint amilyen az ő személyisége lehetett, és azért megosztó tud lenni.
Ellenmondásos, hogy úgy mondjuk. Igen. Azt akartam kérdezni tőled, hogy erre az Édenből című darabodra visszatérve, hogy itt is ugye egy nagyon erőteljes dramaturgia hallatszódik, ahogy bontakozik ki, illetve ugye ide is vonatkozik, amit ugye mondasz, a mindig visszatér, hogy szakrális indítatást keresek a zenében, ugye rögtön a címe, ugye rögtön az Édenből. Ugye ez annyi minden lehet, hogy az ember, ha csak belegondol, akkor egészen tág a perspektíva, hogy tulajdonképpen mi mindenről szólhat a darab, hogy erről mesélsz egy kicsit, hogy itt hogy alakult, most speciális ennél a darabnál ez a fajta, akár a szakrendítás, akár a dramaturgiai elképzelés, hogy jött.
Jó a kérdésed, és ennél a darabnál szoktam a legnehezebben beszélni.
Nagyon helyes.
Amúgy, mert ahogy már korábban említettem a beszélgetésünkben, itt érzem talán a legjobban, bár mindig, ahogy újra hallgatom, azért vélek felfedezni benne ilyen túlírtságokat, de itt érzem a legmegoldottabbnak ezt a dolgot.
Mármint a dramaturgiát?
Igen, ja. igen, és épp ezért is kevéssé szeretek róla beszélni. Aha. Igen, de én nem szeretem megkerülni ezeket a kérdéseket, ezért van ez a makogás most, mert ugyanakkor nagyon szívesen mondanék róla valamit is.
Beszéljünk akkor csak egyszerűen csak a kiinduló ötletről, hogy mit jelent a cím, hogy Édenből?
Ez egy lineáris formát jár be ez a mű, és ez lényegében ez egy utazás, és ott kezdődött az emberiség története is ott az Édenben, és ez egy nagyon meghatározó pontja az életünknek, és ott van egy nagyon fontos dramaturgiai fordulópont is az ember életében, mondtad, vagy az emberiség igen. életében, fogalmazunk úgy. Igen, és ezt próbáltam meg valahogy megfogni amúgy, hogy
ez a mármint ezt a fordulópontot?
Így uh-huh. van, igen, valahogy erre reflektálni uh-huh. a zenében. És ez is egy lineáris formát ír be, ha bár vannak visszatérő elemek, de a forma az gyakorlatilag így előre tart, és folytatható lenne jó sokáig, ahogy gyakorlatilag itt nekünk sincs lezárva a történelme.
És hogy került elő egyáltalán ez a gondolat, hogy ezzel a tudásfájával, vagy melyik részét fogjuk meg ennek a történetnek, hogy hol volt a fordulópont, de szóval, hogy ezzel, amikor elfogadta is ugye a tudást, választott az ember ugye a Jóisten dicsőítése helyett, hogy jött elő ez a gondolat nálad, miért azt gondoltad, hogy ezt zenében meg kéne fogalmazni?
Tehát, hogy most inkább arra vagy kíváncsi, hogy amúgy a zenében hol van mondjuk talán ez
mind a pont. Mindenkire kíváncsi vagyok. Én most csak először az, hogy egyetlen, hogy gondolom érkezett egy megkeresés, hogy írjál egy zenekari darabot.
Igen, volt az inspiráció.
Igen, de azt nem mondták meg, hogy figyelj, kéne egy ilyen paradicsomi történetet írni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem így történt.
Nem szabad kezeket. Amúgy arra kristálytisztán emlékszem, erről szívesen is beszélek, hogy volt egy ilyen evangelizációs hét a gyülekezetünkben, ahova járunk, az azt jelenti, hogy akkor hétfőtől péntekig minden este van egy igei alkalom. És az egyik ilyen alkalmon ültem, és nekem nagyon sok ilyen kreatív pillanatom amúgy ígehallgatás közben szokott lenni, vagy nem egyszer már előfordult az életemben, és ez kristálytisztán emlékszem, ez egy olyan pont volt, hogy egyszer csak így teljesen így átkattantam, miközben ment az ige hirdetés, és egyszer csak azon kezdtem el gondolkozni, és ki is rajzolódott egész gyorsan, egy pár perc alatt bennem egy forma, és azon gondolkoztam, hogy miről szóljon ez a darab, vagy mi legyen így mondjuk az a élesztő, ami meghatározza majd ezt a művet. Ez akkor így alakult. Tehát, hogy aha. Az is egy ilyen kontemplatív pillanat volt, hogyha fogalmazhatunk uh-huh. így. És az, hogy mondjuk a formában hol vannak ezek a fordulópontok, ezt én a hallgatóság kreativitására bíznám inkább amúgy. Uh-huh. Igen.
Értem. És amikor ezek a felé... Van egy ilyen mondatod is, hogy amit csak a kortárs zene vagy a kortárs művészet tud nyújtani, hogy tükröt tart a jelen emberének. Ezt hogy képzeljem el a te interpretációdban? Ezt rengetegen mondják ezt a tükröt tartani, csak hogy neked ez mit jelent ez a tükörtartás, hogy ez hogy néz ki egy zenén keresztül? Például akár, hogy ez édenből ebből van-e ilyen, vagy lehet, hogy ebben pont nincs, és akkor másikban van, csak hogy ez hogy néz ki nálad?
Itt inkább ilyen gyakorlati dolgokra gondoltam. Egyrészt azt, hogy megmutatja, hogy az adott korszaknak milyen volt mondjuk a zenei nyelvezetem. Ez egy triviális dolog, bár hát azért manapság, főleg így a posztmodern után viszonylag, hogy mondjam, nagyképű dolog lenne egy művön keresztül leszűrni az adott igen. korszaknak a zenei nyelvezetét, de mégis azért egy ilyen tükröt tart nekünk. Hát illetve egy ilyen műnek akkor maradok az ilyen kapitalista megfogalmazásnak fogyasztásáról igen. kapcsolatosan, és hogy hányan hallgatják meg, hányan ismernek egy szerzőt. Ez is egy tükör szerintem amúgy, amiről, de hát ezt az előbb uh-huh. is veséztük amúgy, hogy ez mit jelent így a mai korban.
De gondolom, hogy ezért egy mélyebb jelentéstartalmat is gondolsz ez a tükörtartása, nem? Tehát az emberi viselkedésformáknak akár, vagy valami ilyesfajta...
Annyit akkor elárulok, és akkor ez a darabnak a
darab
dramaturgiájához kötődik, hogy például van az utolsó szakasz, az utolsó formaegység, ami gyakorlatilag ugyanarra a zenei gondolatra épül, csak háromszor hang szólal meg egymás után, de egyre inkább diminuálva, tehát egyre rövidebb ez a zenei anyag, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy azt akartam érzékeltetni, vagy azt akartam mondani, de minden esetre az inspirált, hogy gyakorlatilag amúgy az ember hosszú történelmén végig tekintve nagyon sok esetben ugyanazokat éljük meg, ugyanazokat a dolgokat, és itt nem külső, hogy mondjam, így nem a kontextust tekintve, hanem ezek inkább ilyen belső folyamatok. Tehát az ember ugyanúgy működünk, ugyanaz azok az érzéseink vannak, mint az 1000 évvel, vagy az 5000 évvel élt emberek, tehát ugyanúgy szerelmesek leszünk, ugyanúgy félünk, ugyanúgy vagyunk boldog pillanatunk, stb. És közben pedig ugyanazokat a hibákat is elkövetjük. Tehát kigondolta azt, hogy másfél évvel ezelőtt itt a szomszédságomban egy háború ki fog törni. És egyszerűen még mindig ott tartunk a 21. században, hogy ugyanazzal az indulattal működünk, pedig már hány referenciánk van arra, hogy ez nem vezet sehova, tehát hogy ez egy kontraproduktív folyamat, de az eszköztárunk az még mindig ugyanaz, sok-sok ezer éve. Például ez egy ilyen ihlet gondolat volt, vagy egy ihlet forrás mondjuk ennek a szakasznak a megkomponálásában, és nem csak erről szól mondjuk ez a rész, de azt meg már inkább a hallgatóságra bíznám.
De figyelj rám! Csak egy rosszalkodó kérdés. Te miért gondolod most, amit elmondtál? Miért gondolod, hogy én akkor most, hogyha meghallgatom, akkor én már laposabban fogom hallgatni? Hát egy tök érdekes dolog, amit elmondasz. Én utána még inkább, akkor, hogyha keresem is ezt ebben, nem mondtál azt, hogy mert a G az azt jelenti, és az A is azért azt kell, hanem egyszerűen csak én is akkor még egy dolgot hozzá tudok adni, vagy még gazdagabban tudom hallgatni. Miért gondolod, hogy ez bármit is leegyszerűsít?
Ez már Berlioz effektus lesz.
De tényleg, tehát hogy miért gondolod, hogy mi ez a nagy szemérmesség, ha már az ember megírta és az embereknek szánja, akkor utána nehéz szemérmesnek lenni, azért, hiszen mert... kitárulkoztál teljesen a zene által.
Igen, mert azért ilyenkor, tehát az emberben ilyenkor így kiderül, hogy, és tényleg ezért nagyon szép dolog szerintem amúgy a komponálás amúgy, hogy, mert itt nem arról van szó csak, hogy hangokat írok le, hanem az ember amúgy elkezd gondolkozni magáról, elkezd gondolkozni a családjáról, az emberiségről, meg nem tudom, ilyen dolgok, tehát hogy ott tartunk már, hogy a végén nem is arról van szó, hogy akkor most G-t vagy A-t írok le, nem is ez a lényeg, és én egy olyan típusú ember vagyok, aki mondjuk ilyen személyes beszélgetésben szeretem amúgy a világnézetemet, a gondolataimat átadni, de vannak olyan platformok, mint például mondjuk ez mondjuk egy nagyon jó és nagyon családias jó interjú, de azért tudom, hogy amúgy ez gyakorlatilag bármikor visszanézhető lesz, és hogyha mondjuk nem úgy fogalmazok meg valamit, ahogy úgy igazán gondolok, akkor azzal mindig óvatos is leszek. Ez egy ilyen belső szemérmességet kialakít azért bennem, és ez talán így van a darabjaimmal kapcsolatosan is. Tehát, hogy a belső gondolataimat, amik ilyen nagyon intimek, és akkor abban a pillanatban meghatároztak egy alkotói folyamatot, akkor én ezt most így mindenkinek hirtelen így kitárom. Ebben én még úgy őszintén szóval nem vagyok annyira jó.
De gondolod, hogy más zeneszerzők, amikor nagyon nagy zsenikről beszélgetünk, Mozart, Haydn, Beethoven, Bach, tök mindegy, hogy nem pont ugyanekkora mértékű és léptékű gondolatokkal foglalkoztak?
De biztos vagyok.
Mint amit te most ilyen szígyenlősködve elmondasz.
Csak mennyivel könnyebb arról beszélnem, úgyhogy Mozartnál hova érkeznek a súlyok, hogy az ütempárokban, meg akkor a 8 ütemes periódus.
Azt értem, de ezek nekünk fontosak, a hova érkeznek a súlyok, de a hallgatóságnak természetesen az összkép a fontos, és a tapasztalás maga.
Igen.
Tehát ezt csak erre mondom neked, hogy én csak ezért furcsálom ezt a szégyenlősködést, mert gyakorlatilag nemhogy nem veszel, hanem szerintem még csak be tudja robbantani az egésznek a dolgot, ezért is hoztam fel a Berlioz, mint például, de akár a Liszteket, hát hogyha ott is kilométer, van olyan szimfonikus kötet, amikor kilométer hosszú leírás van, hogy akkor itt arról van szó, és azt mondja, hogy, és a többi, és ettől még csodálatosan hallgatom a Léprélüdőt. Igen, és ugyanakkor a hatással van rám, sőt.
Persze, de amúgy szerintem az, amennyi világot mondjuk kinyit, attól félek, hogy sokat be is zárhatam úgy.
Tehát, hogy... Tehát ez minden darabra igaz.
Ez minden darabra igaz. Én amúgy
tehát magától is igaz.
Na, ez megint csak, tényleg átmegyünk pszichológ.
De nyugodtan, az eredetés maga
például az. Én azt nehezen kezelem, amúgy én olyan személyiség vagyok, aki tehát a visszautasítás az például, én sokszor nem tudok magammal mit kezdeni azzal, és ez amúgy akár a szakmai dolgokkal kapcsolatosan is így van. Tehát, hogy lehet, hogy ide vezethető vissza az, amit mondtam neked még egy ponton, igen, hogy ez a külső megfelelés akár a komponálásnál is, hogy azért mindenki találja meg benne azt, amire azt mondja, hogy ezzel én egyet is tudok érteni, ez ilyen deal with it, vagy nem tudom, de ezt egyre kevésbé érdekel amúgy ez a dolog is, és talán egyre könnyebben fogok beszélni ezekről a kérdésekről is, amiket te itt most feszegettél, meg feltettél nekem, de valahogy ez a fajta konfrontáció, az, hogy benne lehet a pakliban az, hogy ez nem lesz szimpatikus annak az illetőnek szakmailag, ez bennem van, ez motoszkál bennem, de közben pedig más témáknál pedig amúgy egyáltalán nincs meg bennem ez a fajta szemérmesség amúgy.
Aha. Mindenesetre, hogyha azt a tanácsotom neked 10 évvel idősebbként adni, hogyha nem akarsz visszautasítást elérni, akkor nem menj zeneszerzőnek soha.
Ebben
hülyeskedek.
Teljesen igaz, hogy igazából jóformán semmit ne csináljanak.
Igen, szóval jóformán semmit ne csináljanak. Igen. És most merre felé egyébként, hogy most mik a nagy tervek, hogy vannak-e még valami nagy dolgok, vagy most éppen kicsiben kamarazene meg és mi, vagy van valami nagy, amit neki akarsz most állni?
Hát éppen most egy olyan szakasza van az életemnek, hogy pont nyáron védtem meg a disszertációmat, és akkor egy ilyen nagy kő esett le a vállamról, a szívemről, mindenről, és most olyan szakaszba, alkotói szakaszba értem, hogy nincsen most olyan sok külső megrendelés, és egy kicsit ez sokáig nem volt, így az elmúlt évekre ez annyira nem volt jellemző, és azzal találkoztam, hogy most miért nem csinálom azt, amit én szeretnék?
Tehát, hogy ez egy örök kérdés, igen.
Így van, hogy most valami olyasmit kellene írni, ami engem foglalkoztat, és pont beszéltem most pár zenész ismerősöm, és hogy mit szólnának amúgy, hogyha írnék nekik egy darabot, és ez egy kamara formáció, tehát most valószínűleg egy triót fogok komponálni a következő hónapokban, illetve ami még foglalkoztat, hangszerelni olyan darabokat, amik nem az enyémek, viszont nagyon szeretem őket, és nagyon tanulságos lenne. Most egy Bach orgonaszonátát kezdtem el csak úgy magamtól egy trióra felrakni, szintén amúgy ugyanek a triónak, de úgy most élvezem azt, hogy nincsen semmiféle kötöttség ezzel kapcsolatosan, tehát hogy nincsen így meghatározva, hogy milyen apparátusra, milyen korlátok mentén kell haladni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Meg nagyon sok mindenben most a tanítás határozza meg így az életemet, azokra igyekszem sokat készülni. Most a színművészetén majdnem az összes filmes évfolyamot is tanítom, az alkalmazott zeneszerző szakon, ott a BA-n az összes évfolyamot tanítom, szóval azért ennek érzem így a súlyát, meg a felelősségét, hogy ezekre azért tisztességgel fel kell készülni ezekre az alkalmakon.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is.
Szuper volt a beszélgetés, úgyhogy hát sok sikert kívánok neked erre is, és meg hogy megjönnek majd úgyis a szép nagy megrendelések, és akkor meg szépen ezt is tessék megcsinálni. Nagyon köszönöm.
Köszönöm szépen.